Forgács Botond vagyok. Én nem kaptam semmilyen vallásos nevelést. A szüleim ugye a kommunizmus alatt olyan munkahelyen dolgoztak, ahol még amikor úgy döntöttek, hogy Botondnak fog nevezni, még az is vetett fel kérdéseket az akkori rendszerben. Úgyhogy én nem találkoztam gyerekkoromban az úrral. Csak volt a feleszmélésem után egy olyan érzés, hogy valami hiányérzet, de ez ilyen megfogalmazhatatlan volt, nem is értettem sokáig. Tulajdonképpen az első élményem az úrra való találkozással nekem anyukám korán 22 éves voltam, amikor meghalt. Az utolsó találkozásunkkor azzal bocsátott el, hogy szeressétek nagyon egymást. Hát ma már tudom, hogy ez egy Jézus üzenet, de nyilván ez akkor nem mondott sokat, vagy nem mutatta még meg, hogy ez Jézus, de én ezt tudom, hogy ez már tőle volt üzenet. Anyukám evangélikus családból származik, úgyhogy a halála után kezdtem el keresni valamit, akkor határozottan éreztem, hogy templomba kell mennem, de hát olyan adott volt, hogy én evangélikus templomba fogok elmenni, ahol egy fiatal atyával többször beszélgettem, de aztán ez úgy nem jutott el még egy igazi elhatározásig. Aztán megismertem a feleségemet, és amikor megkértem a kezét, akkor olyan nagyon egyértelmű dolog volt, hogy templomi esküvő. Még ha akkor talán csak kicsit ilyen színpadnak szánva is, de hogy templomi esküvő lesz. Így jutottunk el Mátyásföldön a Pilóta utcai templomba Bátorfi Béla atyához, és nekem ez egy nagyon meghatározó találkozás volt, mert rengeteget beszélgettünk. Azt is elmondtam, hogy én már azért evangélikus templomba egy atyához azért néha járogattam, és hogy én ebbe az irányba szeretnék elindulni a családi kötődés miatt. És az volt a nagyon jó, hogy vele olyan viszonyba kerültem, hogy egy csomó dologról nagyon őszintén szépen tudtunk beszélgetni, egy nagyon tiszteletre méltó, kedves ember volt. És ő mondott egy olyan mondatot, ami aztán ide a katolikus egyházba vezetett, hogy nyilván az evangélikus lelkiség, meg az evangélikus egyház nem áll olyan nagyon messze a katolikustól. De hát csak egyet mond, hogy vasárnap hogy lesz, a feleségem elmegy balra, én meg jobbra. És ez egy nagyon logikus érv volt amellett, hogy én Ancsának az egyházába lépjek be. És ahogy ott a felkészítés elindult, ahogy ez a sok beszélgetés volt, egyre inkább kiderült, hogy ez azért többről szól, mint egy színpadról. Ez azért ennél sokkal több lesz. Aztán 99. augusztus 20-án keresztelt meg Béla atya. Érdekes dolog volt, mert amikor oda mentem, akkor azt hiszem, hogy talán egy ilyen essünk túl rajta. De maga a keresztelő az mégis nagyon megérintő volt. Még akkor is, hogyha az ember egy csomó dolgot a felkészítés során kapott információt, de azon túl, hogy megérintett, még nagyon sok dolgot később értettem meg, hogy ott mi is történt. És aztán az esküvő után, hogy jártunk a templomba, olyan szépen elindult az életünk. Tehát, hogy a nászutunkról úgy jöttünk, az ugyancsak terhes volt, lett három gyerekünk, és tényleg olyan klasszul áldással ment minden. Aztán ezután az első nagy fellángolás után, ugye három gyerekkel a templomban lenni, mindig az volt, hogy zavarjuk a környezetünket. Hát lett belőlünk egy olyan pár, aki húsvétkor, pünköstkor, karácsonykor elment templomba, és egyszer egy évben gyóntunk. A gyerekeinket hitben neveltük. Nekem az nagyon fontos volt, hogy minden este a lefekvésnél elmondtunk együtt egy miatyánkot. Én minden este meséltem nekik, nagyon sokszor beszélgettünk. Ennél azért nagyon sokkal többet nem tettem sajnos. Az ima életem is nagyjából ezekre a közös imádságokra korlátozódott. Az nem volt kérdés, hogy amikor anyukám sírjához kimentünk, akkor mindig megfogtuk egymás kezét, és elmondtuk együtt a mi atyánkot, mielőtt eljöttünk. De ez csak egy olyan érzés volt, hogy ezt így kell csinálni. Ma már azt gondolom, hogy még azért felszínes dolog volt. Aztán úgy szép lassan el is koptunk egy olyan 7-8 évre legalább a templomból. És úgy szokott lenni, amikor az embernek kicsit összekuszálódik az élete, megint elkezd fogóckodót keresni. A három gyerek apjaként mindig azt gondoltam, hogy a példamutatás az egy nagyon fontos dolog, és ehhez képest, miközben nagyon figyeltem a tisztességemre mindig, belekeveredtünk egy versenytörvényeket sértő helyzetbe az adott céggel, aminek kihallgatások és nagyon komoly, nehéz pillanatai voltak. Ráadásul nagyon haragudtam is magamra, mert nem volt kérdés, hogy én is tettem egy-két olyan dolgot, amit ma már lennék elég férfi ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ezt nem teszem. De akkor azt gondoltam, hogy ha ezt várja a cég, akkor nekem ezt kell tennem, és részt vettem ebben a folyamatban, aminek aztán végül is annyira negatívan nem zárult a végeredménye, De hát azért ez egy nagy ütés volt nekem, hogy én, aki mindig próbáltam figyelni a tisztességemre, egy ilyen helyzetbe keveredek, és akkor eldöntöttem, hogy ott hagyom ezt a céget, és valahogy rendet kell tennem az életemben. Sikerült elkerülnöm egy másik céghez, ahol egy nagyon fontos találkozásért, ma már talán mondhatom, hogy már nem csak kollégám, Hegyi János barátom, ott találkoztam, aki papnövendék volt, Pál Feri fölött járt, de aztán nem lett belőle pap. Viszont nagyon sokat beszélgettünk ott hitről, tisztességről, az életről, és ő volt az, aki egyszer mondta, hogy Pál Ferinek olyan szép előadásai vannak, hát miért nem hallgatod a kocsiban? És akkor elkezdtem hallgatni, aztán mondtam, hogy hát el is kéne menni hozzá misére, mert talán ez a gyerekeimnek is jó lenne, hiszen ő olyan hangnemben, olyan módon tartja a homiliát, ami a gyerekeimet is megszólíthatja. És akkor a nagyfiamat elvittük magunkkal, aki aztán jó ideig járt is oda velünk. És tulajdonképpen azt mondom, hogy életemben először elkezdtem tényleg foglalkozni a hitemmel, elkezdtem foglalkozni a hitem mélységével, fölismertem, hogy ez egy olyan út, amiért tenni kell, érdemes ebbe az irányba fordulnom, és aztán gyakorlatilag ezt csak azon vettem észre magam, hogy minden vasárnap ott vagyunk a templomban. Ahol aztán eljutottunk odáig, hogy még egy nagyon nagy pofonért, hogy Covid. És az akkori munkahelyemen már elég komoly magas beosztáson voltam. Nyilván a Covidnál, amikor az egészségügy összeomlott, és gyakorlatilag egy Covid egészségügy lett, én az egészségügyi kereskedelemben dolgoztam előtte is, akkor is, a legdrágább embert fogják elküldeni először, az nyilván az egyik között én voltam, úgyhogy életemben először elvesztettem a munkámat. De hát ez a pofon is kellett. Ott álltam munkanélküliként, 49 évesen, és munkát kerestem, és mindenhonnan azt kaptam, hogy miért gondolom, hogy 49 évesen még én karrierben gondolkozhatom, fiatalokat keresnek nekem engem. És akkor az egyik reggel, hát az nagyon váratlan volt, korán kelő vagyok, nagyon sok időt töltök olyankor együtt, egy óra, másfél óra, mire a családom így fölébred. És arra ébredtem, hogy egy ilyen nagyon erős gondolatként, hogy hát rózsafüzér. És akkor tettem egy fogadalmat, ha lesz munkám, én megtanulom a rózsafüzért. Egyszer egy temetésen hallottam a rózsafüzért, ahogy végigmondtuk a teljeset, nyilván az Üdvözlégy Máriát ismertem, de hát én ideges voltam. Hát hányszor akarjuk még ezt elmondani, hogy értem, hogy ez egy temetés, hát már fél órája ezt mondjuk, ez nem normális dolog, és akkor egyszer csak így jön, hogy rózsafüzér. És megtettem ezt a fogadalmat, és hát ugye az úr nagyon vicces, estire megkérdezte tőlem, hogy miért kell ez, hogy munkád legyen. És akkor még aznap este elővettem a telefonomat, rákerestem, és hát a magam kis béna módján végigolvastam. Az első tizednél még a titok is elmaradt szerintem, tehát hogy teljesen amatőr módon. Kezdtem ezt a dolgot el, aztán másnap reggel fölkeltem, elővettem, már kicsit rutinosabban, hiszen már egyszer elmondtam, hogy sajtom vannak titkok, elmondtam a rózsafüzért, és most erre nem emlékszem, hogy ezen a második napon, vagy a következőn elém jött egy hirdetés a neten. Egy kamionos cég keresett CSS-t, és gyakorlatilag egy hét múlva volt munkám. És hát nehéz nem összefüggést találni a két dolog között. Azóta nyilván a rózsafüzérnek és Szűz Máriának nagy követője vagyok, és a rózsafüzért igyekszem elmondani, mert azt érzem, hogy ennek nagyon nagy ereje van, és nagyon nagy jelentősége van, és nagyon sokat segít az életemben. Lett munkám, elkezdtem dolgozni, és akkor nyilván az ember élete így egy kicsit pozitív irányba indul el. Pál Ferihez jártunk folyamatosan, az még az első lezárásnál volt, ez most jut eszembe, és az is egy nagyon fontos pillanat volt. Ott éreztem először, hogy a dolgok komolyra fordulnak, és ez a komolyra fordulás tizenpár évnek az eseményét meg kell gyónnom. Erre készültem sokáig, mert tizenpár évvel az ember elkövet pár dolgot. Véletlenül a felét sem gyóntam meg annak, amit elkövettem, de igyekeztem összeszedni mindent, ami előkerült, és amit azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy elmondjak, és az Úr elé tegyem. Kinéztem a következő vasárnapot, hogy most oda megyek és gyónni fogok. És Feri egyedül jött a misére, senki nem volt gyóntatni, és így rettenetesen elkeseredett voltam. Hogy én most úgy felkészültem, és én annyira érzem, hogy gyónni akarok, és hát most ez hogy lesz? És akkor Pál Feri a mise után mondta, hogy aki gyónni szeretne, azt most várja. Rohantam oda elsőnek, Úgyhogy most is elnézést kérek mindazoktól, akik utánam akartak gyónni, mert ez nyilván hosszabb lélegzetvételű volt, és letettem mindent. Ön felszabadító volt, és ott is megéreztem az Istennek a szeretetét és az irgalmát. Az volt az első szívbeli gyónásom. Hazamentünk, és a híradóban bemondták, hogy az utolsó szentmise volt. És hónapokig utána nem volt szentmise. Megkaptam ezt a lehetőséget. És akkor utána úgy felgyorsult egy csomó minden. Sárközi Zsolt, aki az egyik biztos pontja ott a minisztrálóknak, augusztusban megkérdezte, hogy kevesen vagyunk, nem akarok-e olvasni. Hát, de. És akkor kiálltam, olvasmány, szentleckét, nem tudom, valamelyiket elolvastam. Aztán utána a következő szentmisén meglátott, na, és akkor egyszer csak azon vettem észre magam, hogy állandó olvasója vagyok a pálfeli miséknek. És ez is megdöbbentő, hogy nem vagyok hibátlan, bűneim vannak, és ott állok az Úr szolgálatában. Aztán megkérdezte egyszer, hogy én miért nem minisztrálok. Mondtam, hogy szívesen minisztrálok, de hát ki vagyok én? Hát én alkalmas vagyok erre. Nem tudtam, hogy mi kell ehhez. És na, akkor mondta, hogy gyere. Nem volt senki más, csak ő, úgyhogy így ketten minisztráltunk. És ott lenni, arra szavakat se találok. Az Isten élmény. Nyilván így évek során sajnos már kevésbé érint meg. De még az első egy-két évben is, még ma is sokszor ott állok, hogy ez hogy lehet, de az az élmény ott, arra nehéz szavakat találni, hogy így én jó vagyok, engem így elfogad az Úr. Ez fantasztikus. Ez aztán tényleg kezdett beszippantani. Ott van egy kis közösség, és megéreztem azt, hogy milyen egy ilyen kisebb közösséghez tartozni. Az megint csoda. Figyelünk egymásra. Nyilván mindannyian úgy vagyunk, hogy tökéletlenek. Látom a többieken is, hogy ragaszkodunk. Én is mondom, mert nyilván nekem is van, bár igyekszem mindig, amikor látom valaki ragaszkodik, hogy valamit neki kell csinálnia, akkor ez engem mindig alázatra nevel, hogy engedjem el. Nagyon szép példa most, hogy lett egy új minisztráns társunk, és nagyon szeretek szentleckét olvasni, vagy olvasmányt, tényleg nagyon felemelő. És amikor kiderült, hogy jönni fog, először haragot éreztem, hogy hát ez el fogja venni a lehetőségemet. Ez nagy tanítás volt, ahogy fölismertem, hogy mit csinálsz, botond. Nem, hát ezt oda kell adni. Tehát, hogy ahogy ez nekem felemelő és nagy dolog, ez nyilván másnak is az. Nagyon sokszor tanít ez engem alázatra, hogy ha csak ott vagyok az Úr jelenlétében, az már maga csoda. És ez az alázatra nevelés, ez nagyon sokszor megjelenik, és nagyon sok tanítást kapok az Úrtól azóta. Például gyerekkoromtól is mindig, ahol tudtam, segítettem. Én megálltam autóval segíteni valakin, ha láttam, hogy bajban van. És a feleségemet kitettem a Bosnyák téren, jöttem a Nagy Lajos Király útján, és még csak azt sem mondhatom, hogy siettem a munkahelyemre. És egy bácsit láttam megbotlani és elesni. Elég nagy öt esett, körülnéztem, volt egy kis forgalom is, és nem álltam meg. Ez így nagy törés volt nekem magammal szemben, hogy hát én, aki mindig tanítok mindenkit, hogy segíteni kell, és én nem állok meg, és még Kodász András atya volt ott a templomban, és a következő vasárnap elmentem, és meggyóntam. Mert tényleg szégyeltem, mert ez mulasztás, ez nem is kérdés. Beültünk a kocsiba, már sötét volt, mentünk hazafelé, és egyszer csak ott állt egy autó az út szélén, csak annyit láttam, hogy valaki, mint egy telefonnal világítana. És akkor éreztem, hogy akkor itt a lehetőség, fiam, mutasd meg, hogy ezt tényleg szívből gyóntad. És egy ázsiai srác ott állt az autójával, és nem indult el. Bebikáztuk, és elment. Lehet, hogy még ma is ott állna, a 16. kerület határán egy erdő szélén, hát kiállott meg egy ázsiai embernek. Úgyhogy nagyon szép tanításokat kapok én az Úrtól. És akkor volt egy Szentlélek szeminárium, ahova hívtak, hogy menjek el. Úgy döntöttem, hogy ennek a hívásnak eleget teszek. Nem tudom, hogy micsoda ez, de én elmegyek. És ezzel egy kicsit értelmet is nyert. Feri atyának volt egyszer, lehet, hogy nem pontosan idézem. Egy szembeszédében mondta, hogy hát mi még nem keresztények vagyunk, mi a keresztényi válás útján vagyunk valahol. És hát ez a Szentlélek szeminárium, ez nagyon szépen megmutatta. Oda mentem, én nem tudtam, hogy mi lesz ott. És kezdődött egy dicsőítéssel. Azóta nagyon kedvelem, egy nagyon kedves srác kiállt egy gitárral, énekelt. És akkor egyszer csak jött egy dal, Jézus szeret. Énekeltük. És akkor egyszer csak azon vettem észre magam, hogy ezt még egyszer elmondja, én kimegyek a templom elé, és én kiabálok egyet. Elmondta még egyszer. Jó, de ha még egyszer mondja, én tényleg kimegyek, és a feszültséget kívültöm magamból, hát ezt nem mondhatja el még egyszer. Na hát ebből a helyzetből jutottam el odáig, hogy Szentlélek szeminárium végére boldogan énekeltem fölömelt kézzel mindig azt, ami a dicsőítésben jött. Ezen a Szentlélek szemináriumon kaptam életemben először közmenjáróimát, és hát kaptam ott egy karizmát is ebben a profétálásban, a gyógyítás karizmáját, amit ott még nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ez mit fog jelenteni, vagy ez micsoda. Aztán a végén a szemináriumnak Máté megkérdezte, hogy hát ki az, aki gondolkodna egy ilyen karizmatikus útban. Akkor én erigent mondtam egyből, mert azt gondoltam, hogy ez jó lesz ez az út. És akkor még volt pár tanítás, amire így jártunk a Szentlélek szeminárium után, és az én fejemben ez úgy volt, hogy nyárra szünet, és majd valamikor szeptemberben kezdődik újra. Ez augusztuson újra kezdődött, és akkor egyszer csak Máté fölhívott így augusztus vége felé, hogy te Boton, te nem azt mondtad, hogy te szeretnél jönni, és akkor nem jelentél meg. Hát mondom, de hát én azt hittem, hogy ez csak szeptemberre. Hát mondta, hogy nem, hát ez folytatódott, tehát nem erről volt szó. És hát az úr is se hagyott elveszni, és elkezdtem ide járni, és elkezdtem ismerkedni ezzel az úttal. És csodálatos embereket ismertem ott meg, egy nagyon csodálatos közösségnek lettem a tagja, és egy nagyon nagy felismeréssel lettem gazdagabb, hogy hány évig próbáltam egyedül csatlakozni az Úrhoz, de hát Jézus nem arra hív minket, hogy otthon egyedül éljük meg a hitünket, hanem közösségben. És ez egy csoda. Tényleg ez az egész közösség egy csoda, ahol megbeszélhetjük a dolgokat, ahol egymás megosztásaival annyit tanulunk, annyi tanúságtételnek vagyunk minden közösségi alkalommal tulajdonképpen a részesei. És hát aztán egyszer csak elkezdődött az, amikor elkezdtünk ott dicsőíteni ezeken a közösségi alkalmakon, nagyon szépen felépítve elvezettek minket odáig, hogy elkezdtünk dicsőíteni, elkezdtünk nekik, ha volt valami, ami jött profétálni, segítettek elkérni és megkapni a megkülönböztetés, a profétálásnak a karizmáját. És egyszer csak azon vettem észre magam, hogy hát az első csütörtöki alkalmakkor én is ott állok, és lehetőségem van az Urat dicsőíteni, lehetőségem van szolgálatra. Ez engem úgy visz közel az Istenhez, hogy fantasztikus megéléseim vannak azzal kapcsolatban, hogy az oltári szentséggel lett kapcsolatom, hogy ott állok és dicsőítem az Urat. És így lelkileg megnyit. Oda jövök zaklatottan, oda jövök a hétnek a zsongásával, oda jövök a hétnek a nehézségeivel, azokkal, amiket nem sikerült letenni. És akkor egy hatalmas megnyugvás, amikor kikerül az oltári szentség. És akkor oda jön valaki, akivel először találkozom, és akkor elkezdünk imádkozni érte. Megosztja esetleg a nehézségeit, hogy miért imádkozzunk, de lehet, hogy nem. Csak azt mondja, hogy szeretné imád kérni. És akkor egyszer csak így elkezd a hozzánk forduló életéből képeket mutatni nekem az Úr, gondolatokat küld nekem az Úr, és akkor ott állok pláne az elején, hogy uram, én ezt nem merem, hát ezt hogyan? És akkor csak bíz bennem, mond. És akkor elmondom, és egy kopasz 54 éves ember, mint én, akinek a vállán van a kezem, elkezd zokogni, és utána odafordul felénk, és azt mondja, hogy hát ez nagyon durva volt. Vagy oda jön egy lány, egy fiatalember, és azt mondja, hogy most azért imádkozzunk, mert fáj valamilyen, vagy nehézsége van. És utána visszajut, hogy megtöbbenve mesélte, hogy amikor így imádkozunk érte, utána azt érezte, hogy égni kezd az a testrésze. És elmegy, oda térdel az Úr elé, és úgy megy haza, hogy nem fáj. Ez nem az én érdemem, hanem ez az Úrnak a munkája. És úgy megyek haza egy ilyen alkalomról, hogy letettem mindent. Tiszta vagyok, könnyűnek érzem magam, és nincsenek problémáim. Ezek döbbenetes megélések. És én bárki az utcáról lehetnék. Én bennem semmi olyan nincs, ami erre feljogosítna. Szóval ez fantasztikus. És sokszor mai napig nem hiszem el, hogy ennek hogy lehetek részese, ez hogyan történt az életemben. vegyészként, egészségügyben dolgozó 20 évet mindig azt gondoltam, hogy ahogy az egészség is működik, hogy evidence-based medicine, amire van bizonyíték, az van, a többi az nem. És most itt állok, és imádkozom, az Úr válaszokat ad. Két dolgot érzek most nagyon határozottan, hogy az Úr csak az igenünkre vár, és nem egyedül kell megélnünk a hitünket. Egyszer egy erdélyi barát mondta, hogy egyedül még sírni is szaporátlan. Hát hinni is az. Azt tudom mondani, hogy ez csak így most áll össze a fejemben, hogy miközben a hitem kialakulásáról, meg a megélésről beszéltem, azért hány embert hoztam ide, akik elvezettek idáig. Tehát, hogy én ma itt nem tartanék, hogyha Béla atyától, Hegyi Jancsi barátomon keresztül, és egy csomó emberrel nem találkoztam volna, nem nyílunk meg egymásnak, és így közösen nem vezetjük egymást közelebb ehhez a dologhoz. Tehát, hogy én tényleg azt tudom mondani ma már, hogy nagyon sok évet elfecséreltem, hogy nem kerestem közösséget, hanem azt gondoltam, hogy Rambóként az embernek az erdőben, a dzsindzsán kell átverekednie magát a hitéig, de nem, hanem kell keresni közösséget, és nagyon sok szép tanítást kap az ember olyan helyről is, ami nem atyától jön, ami nem konkrétan az egyháztól jön, hanem találkozásokból.
Kedves hallgatók, Forgács Botond tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.